Már is folytatjuk a beszélgetést Villand Veronika tréner coach szervezetfejlesztővel, aki egyébként nemzetközileg akkreditált professzionális facilitátor, és hát arról beszéltünk, hogy egy facilitátornak, hogy így összefoglalom, miről volt eddig szó, hitelesnek kell lenni, meggyőzőnek kell lenni, rugalmasnak kell lenni, nagyon gyorsan képesnek kell az adott helyzetre ráhangolódni, és akár változtatni a saját elképzelésen, hogyha az abban az adott közegben egyszerűen falakba ütközik. Mert hogy szoktál falakba ütközni, nem?
Ajaj, nyilván igen, és ez az egyik legizgalmasabb része, hogy van egy elképzelés, de ott a pillanatban nem tudhatom, hogy mi áll elő. Ha elég jól informált vagyok, felkészült vagyok, tájékozott vagyok egy-egy ilyen folyamat előtt, jól összerakom a folyamatot, amit a megbízóval jóvá is hagyatok, akkor is jöhetnek, potyoghatnak ki olyan váratlan dolgok, amiket kezelni kell. És hogy ez az izgalmas ebben a szakmában, hogy ilyenkor mindig futunk egy kört, hogy mi zajlik most a csoportban, mi történik, mit szeretnétek, hogyan menjünk tovább. És akkor abban a pillanatban születnek megoldások, továbblépési lehetőségek, amikre nem voltam felkészülve. Talán az egyik legizgalmasabb része ennek a munkának, hogy amikor elmegyek egy szülő értekezletre, és kétségbeesve néz hátra rám az egyik szülő, hogy Veru, csinálj már valamit, mert itt reggelig fogjuk dagasztani a semmit, és akkor csak megkérdezem, hogy javasolhatnék egy konkrét módot, hogy hogyan dolgozzuk fel ezt a kérdést, amit már egy órája firtatunk, de nem jutunk egyről a kettőre, és akkor hát van nyitottság, vagy nincs. Vagy egy osztályfőnöki óra, ahol már a pedagógusnak én ajánlom fel, hogy szívesen bemegyek és moderálok, mit tudom én, negyedikes, ötödikes gyerekeket, akik már torokra ugranak, hogy mi lehet ennek a hátterében, mert nem tudja kezelni a problémát. És akkor már gyerekekkel is tök jól lehet ezeket a folyamatokat vinni. Ahogy el tudnak kezdeni beszélni, vagy írni, már tudunk ilyenfajta bevonó módszereket alkalmazni. Felnőttekkel meg végképp. A felnőttek szeretik, hogyha rájuk van bízva, hogy eldöntsék, hogy A legyen, vagy B legyen. Sokkal inkább magukénak érzik a döntést. És hogy amikor erre így ráéreznek ennek az ízére, hogy meg voltam kérdezve, belettem mondva.
Akkor az értékes?
Az nagyon nagy értéket ad, és onnantól fogva nincs az, hogy már százszor elmondtam neki, csináld már másképp. Nem kell százszor elmondani. Ő tudja, hogy miért csinálja B úton, mert a B-hez ő is hozzájárult, a B az övé is. És ez ennyivel fel tudja gyorsítani, meg tudja könnyíteni a dolgot.
Csak egy picit máshogy kell ránézni a problémákra.
Abszolút.
Egyébként azt mondtad az elején, hogy hát szereted a kihívásokat, de hogyha így egy ilyen napi kihívást kéne a sok közül említeni, akkor vannak így a mindennapjaidban újabb és újabb kihívások? Vagy már eljutottál egy olyan szintre, hogy azért bármilyen helyzetre van egy zsebből előhúzható megoldásod?
Szerintem nincs. Ilyen zsebből előhúzható megoldás nem létezik. És a kihívások, hát attól függ, hogyha a szakmán belül nézzük, akkor minden egyes megbízás egyedi. Minden egyes megbízó az ő kultúrájával, a csapatával, folyamatával nagyon egyedi. És ott abban a pillanatban csak ők léteznek, és csak rájuk fókuszálok. Ha kiterjesztjük, vagy kinyitjuk a fókuszt, akkor nyilván vannak kihívások, ami meg már így akár ezt a mostani helyzetet öleli körbe, ez a gazdasági válság, hogy ebben hogyan reagálnak a szervezetek, és hogyan tudunk mi jól segíteni, hogyan tudunk ott lenni online, offline, hibrid.
Meg sokszorozódtak a feladataitok egyébként? Tehát akár már a COVID alatt nézzük, vagy most ebben a bizonytalan gazdasági környezetben?
Igen, a COVID-dal egy érdekes nem lelassulás, hanem tökéletes 100%-os leállás történt. 2020. március 15-ével megállt a képzés, megálltak az eszközök, ugye mi forgalmazzuk a tréningeszközöket is, és egy körülbelül másfél évig mi a tartalékainkból éltünk, illetve hát újra hasznosítottuk ezt a helyzetet, tehát fejlesztettünk programokat, létrehoztuk az egyesületet, megtanultunk online, hibrid, minden dimenzióban közvetíteni, videóoktatásokat készítettünk, tehát alkalmazkodtunk, és hihetetlenül gazdag repertoár állt elő. És aztán tavaly júniusában pedig berobbant újra a gazdaság. Valahogy olyan érzésünk volt, hogy azt a fajta deficitet, amit az előtti másfél évben a szervezetek átéltek, hogy elszeparálódtak a hibrid, illetve hát az home office-os működésben a munkatársak, hogy szétestek a csapatok, hogy nehéz volt összehangolni a kommunikációt, vagy nem is működött, hogy a vezetők gyakorlatilag az újonnan felvett embereikkel nem találkoztak a fizikai térben, és hogy zajlottak onnantól fogva az interakciók. Szóval, hogy nagyon komoly tanulás volt ez a szervezeteknek is, sok-sok traumával, nehézséggel, kihívással, És aztán ott azokat már igyekeztek tavaly nyáron valamilyen módon korrigálni, és ebbe hívtak be minket. És azóta az az érzésünk van egy kicsit ilyen hajszolva, hogy a nagyon speciális, mindegyik nagyon speciális egyedi megoldást keres minden szervezet jellegénél fogva. Van, aki videóoktató kurzusokat akar létrehozni pont azért, hogy felkészüljön arra. Ha még egyszer ez előáll ez a helyzet, akkor ne legyen az, hogy összeomlik a rendszer és a kiválasztás, hogy az onboarding megakad, akkor ott videóoktató kellett képeznünk. Volt, ahol belső moderátorok voltak, hogy már nem tudnak kívülről moderátorokat behozni, nekik online belülről kell moderálni a saját megbeszéléseiket, workshopjaikat, akkor moderátorokat képeztünk. Szóval ilyen nagyon egyedi és nagyon különleges megközelítések voltak, meg
és
vannak.
Akkor most itt van ez a megint csak érdekes új helyzet, amikor bizonyos cégeknek újra kell gondolniuk, hogy mit és mennyit engedhetnek meg maguknak, mit tapasztalsz?
Még most nem érzékelem ezt, nyilván ott van a levegőben, amiket elkezdtek, folyamatokat igyekeznek befejezni, de hogy ennek milyen fordulata lesz a jövő év folyamán, azt még senki nem tudja. Érzéseink vannak, hogy azért fel kell arra készülni, hogy vissza fognak venni, de maga ez a training budget, vagy ez a költségvetés, amit ezekre a fajta támogatásokra, workshopokra, tréningekre szentelnek a szervezetek, ez nem gondolom, hogy még egyszer nullára lecsökkenne, tanulva az előző időszakból.
Nézzük a mindennapjaidat. Mennyire vagy cégvezető, mennyire vagy facilitátor, és egyébként akkor még folytathatjuk a sort, mennyire vagy családanya, és még egy sok minden, tehát hogy hogyan osztod meg a szerepkörök között saját magadat?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, leginkább azért, mert egy jó ideje küzdöm ezzel. Ugye, amikor én eljöttem a csúnya nagy multitól 11 év után, hogy a saját vállalkozásomat elindítsam, ennek már 10 éve, akkor azt gondoltam, hogy jaj, de jó lesz majd, és mennyire remekül fogok tudni majd a magánélet és a munka között egyensúlyt tenni. Hát,
mert hogy a multi az megfolyt, 10 órás munkanapokat eredményes, stb. Ugye van, nem csak, hogy sztereotípiánk van ilyen, hanem hát sokszor tapasztalatunk is. Van. Na, de semmivel se jobb akkor
saját csapdámba estem, tehát aki maximalista, az maximalista lesz a vállalkozásában is, és ennek a csapdának a természetét kiismerni, hogy én időnként azt érzékeltem, hogy saját magamat darálom le ebben a vállalkozásban, mikor is úgy döntöttem, hogy csapatot építek, és együtt fogjuk csinálni, és nyilván ez is nagyon komoly időt, energiát igényelt. De hogy arra jöttem rá, azt szoktam magamnak így lejön ilyen analógia vagy metaforába, hogy hát a work-life balance, az élet-munka egyensúly, ez nem úgy működik, mint mondjuk a bal lábam meg a jobb lábam, hogy az egyik magánéletem, a másik lábam meg a munka, hogy akkor két lábbal nem tudok ugrálni, meg elég fárasztó ugrálni egész életemben, hogy így tartsam az egyensúlyt, hanem valami jó ritmust kell kitalálni. És ez a ritmus, ez egyébként nagyon változó, de nagy zene rajongó vagyok, úgyhogy pont ebből adódóan is tényleg megtalálni ezt a jó ritmust, és felkészülni rá, ez ciklikusan változó.
Van? Most már viszonylag nagyok egyébként a gyerekeid, de hát nem most kezdted ezt a vállalkozást sem, tehát biztos, hogy voltak könnyebb, meg nehezebb időszakok, vagy fordítva.
Így van.
Most könnyebb?
Most intenzívebb a munkafázis, de például a nyaram az most előre le volt foglalva, hogy jó sok pihenés, és rákészültem erre az izgalmas őszre, és a tél is így lesz. Tehát, hogy nekem már így beütemezett pihenőnapok vannak, de a ritmus nekem például ez a szezon adja. A nyári szezonban ott nagyobb a pihenés, a téli karácsonyi szezonban is nagyobb a pihenés, ezeket így megadom a családnak is, magamnak is. És hát nem utolsó sorban, hát ez nem tudna létrejönni, ha nem lenne egy olyan családi hátterem, a férjem, az anyósom, az édesanyám személyében, akik ebben támogatnak, hogy ezt együtt tudjuk csinálni.
Igen, azért ez sokszor visszaköszön, hogy azért egy cég építése az rengeteg energiát megkíván. Igen. Hogyha emellett egy családot egyedül kell működtetni, az is. Tehát, hogy a kettő együtt nem megy csapatmunka nélkül, úgyhogy visszatérünk a facilitációhoz, ami szintén a csapatmunka. Beszéljünk arról, hogy tanítod is ugye ezt a területet, hogy van utánpótlás?
Van.
Van nyitottság a fiatalok részéről?
Egyre inkább azt gondolom, mindenféle korosztályból.
Tehát vannak azok, akik átképzik magukat, gondolom, így és van. Vannak a friss piacra lépők is.
Gyakorlatilag vannak olyan vezetők, akik ösztönösen érzik azt, hogy könnyebb dolguk van akkor, hogyha bevonják a munkatársaikat, és a döntéseket is közösen hozzák meg. És felhatalmazóbbak, és sokkal elkötelezőbbek, sokkal bevonóbbak a működésükbe. És ők keresik ezekhez a módszereket, meg a megközelítéseket. ötleteket, és jöttek ilyen vezetők is, akik így átképezték magukat, és ebbe az irányba kanyarodtak. De jönnek a friss egyetemről kikerült diákok is, hát ők még kisebb számmal, de nagyon remélem, hogy a jövőben majd az egyetemi oktatásba is be tud ez menni. A projekt szemléletnek ez egy nagyon fontos eszköze, hogy a projekteket ugye össze kell tartani, és a folyamatokat le kell képezni, a megbeszéléseket le kell vezetni. Tehát, hogy már nagyon sok olyan megközelítésben benne van ez a facilitáció, mint az agilis szemléletben, vagy a lean, a Six Sigma, ezekben mind jól alkalmazható eszköztárat ad a facilitáció.
Beszélünk a fiatalokról, akiknek akár példaképe lehetsz azáltal, hogy mennyit tettél ezért a szakmáért. Neked van példaképed?
Hát most furcsán fog hangozni, van, és ő az én édesanyám. Leginkább azért a példaképem, mert nála erősebb, nála kapcsolatorientáltabb, emberközpontúbb, de közben feladatfókusz is van nála. Nála közvetlenebb embert keveset ismerek. Ő remekül tud rengeteg dologgal egyszerre bánni, és 80 éves már, de remekül tanul még a mai napig is dolgokat. Ő nekem nem annyira az anyukám, tehát nem anya-lánya kapcsolat van közöttünk, hanem már inkább baráti, úgyhogy nálunk a visszajelzések is jönnek-mennek mindkét oldalról, és úgy tudjuk egymást támogatni, hogy őszintén beszélünk, úgyhogy nekem ő az, aki nagyon sokat adott. És persze mentoraim is voltak azért, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és mindenhonnan elcsíptem egy-két nagyon fontos, számomra fontos alapelveket, értékeket, amik így beépültek a működésembe.
És hogyha már a tanulásról visszatértünk az inspirálódásra, akkor ugye külföldön is inspirálódtál, külföldről Igen. is nagyon sok tapasztalatot szereztél. Mi az, amit ott szemléletben megtanultál és hazahoztál?
Alapvetően talán az egyik legfontosabb az a fajta működés, amiben képes vagyok úgy dönteni, és ez egy nagyon fontos facilitátori képesség is, és azt gondolom, hogy ez felelőssége a facilitátornak, hogy megtanítsa a csoportokat is erre, hogy tudatosan dönteni a pillanatban, hogy én most nem egy hétköznapi ítélkező pillanatok alatt eldöntő üzemmódban működöm. Úgy vagyunk felépítve, hogy másodpercek alatt el tudom dönteni, ez tetszik, ez nem tetszik, ezt akarom, ezt nem akarom, ezt támogatom, ezt nem támogatom. Ez megkönnyíti az életet, de a csoportmunkát pont, hogy ez hátráltatja. És van egy másik fajta működésünk, amit pedig csak tudatos választással lehet előhozni, ez a kíváncsi, nyitott üzemmód, amiben bármikor, bármire ránézek, vagy bármit hallok, akkor azt úgy tudom befogadni, hogy ez érdekes, miért gondolod így? És ugye erre meg kell tanítanunk a szervezeteket, hogy képesek legyenek így nyitottan befogadni a másik nézőpontból, mert nyugaton valahogy ez egy alapattitűd a csoportos munkánál, már nálunk még nem. Hogy mikor mondja a másik az ő nézőpontját, véleményét, akkor nem rögtön ráugrok, hogy ez így nem igaz, vagy ez így nem jó, hanem a végére akarok járni a gondolkodás menetének, hogy miért gondolja így? Mi van e mögött? És azt szoktam mondani, hogy ez a minimum elvárás egy-egy ilyen csoportfolyamat, megértem a másikat. Egyet érteni nem kell, de megérteni kötelező.
És azt mondod, hogy ez nem a mindennapjaink része itt Magyarországon?
Alapvetően azt gondolom, hogy...
Most céges működésről céges beszélünk, működésről. De hát azért átfordítható a mindennapi működésre is akár.
Igen, ha ott vannak már az érdekek, meg ott vannak a felhevült érzelmek, tehát hogy azért fájdalmas mondjuk a téma eléggé, akkor ott azért már elég nehéz ezt a fajta nyitott nézőpontot önállóan megválasztani. És jön az a fajta működés, hogy bezárkózom. Habár lehet, hogy látszólag egyetértek, de mégis bezárkózom a másik véleményére. És erre nekünk edukálni kell minden szervezeti résztvevőt, kollégát, vezetőt, hogy ezt a fajta attitűdöt, ezt tudatosan válasszák meg, és tartsák a folyamat során végig, hogy maradjanak ilyenek. És eljön az a pillanat, amikor dönteni is kell, és azt a facilitátor mondja, hogy na most itt vegyétek fel a ítélkezős üzemmódot, mert itt most már minden információ rendelkezésre, már minden nézőpontból megvizsgáltuk, és így tudunk jó minőségű döntést hozni.
Egyébként mennyi időd van egy-egy probléma megoldására?
Hát ez attól függ. Van, amikor azt mondják, hogy meró 2 óra van rá.
És, akkor, és egyébként vészhelyzet van.
És vészhelyzet van, 2 óra alatt el kell jutni. Nyilván, ha kontextust jól megértem, akkor össze tudom állítani azt a képet, hogy meddig lehet 2 óra alatt eljutni. És azért nyilván ugrani nem tudunk az időben,
megvarázsolni
sem tudunk, de azért 2 óra sokszor sok mindenre elég. És remekül lehet rájönni, felismerni, megkönnyebbülni, felkönnyíteni, vagy legalábbis az irányokat belőni. És valamikor ez a fajta ilyen átbillentés elég is, és a csoport onnantól önállóan tud dolgozni.
Van olyan helyzet, amire azt mondod, hogy ha ezt x óra alatt nem lehet megoldani, akkor ez megoldhatatlan? Vagy hét vagy hónap alatt?
Nem. Azt mondom rá, hogy amikor már ilyen sorozatosan nehézségekbe ütközünk, akkor én ott már gyanakszom valamire, hogy ott a háttérben van valami. És legtöbbször egyébként, hogyha diagnózist kellene felállítanom, hogy mi lehet a háttérben, akkor olyasmik szoktak lenni, hogy az első számú legmagasabb megrendelő, legmagasabb a hierarchiában, ő benne van valami bizonytalanság. Tehát, hogy ő nem tudta elköteleződni, ő nem tudja, mit akar, lépett vissza valamiből. Kulcs szerepe van ennek a legfelsőbb vezetőnek ebben az egész folyamatban, hogy ő mellé álljon. Ha ő kibillen, a folyamat is kibillen. És nem tudunk zöld ágra vergődni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy felhatalmaztak minket a döntéshozatalra, ott tényleg legyen felhatalmazás, mert van, amikor csak azt mondjuk, hogy felhatalmazták őket, de aztán meg megbántam, hogy ezt rájuk bíztam.
Azon gondolkodtam, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy csoportnak kell segíteni, akkor minden egyes résztvevőt meg kell nyerni. Minden egyes résztvevő számára valahogy hitelessé kell válni, és hát az egyes szereplők más tartanak esetleg értéknek, vagy máshogy kell hozzájuk szólni. Hogyan tudsz egy ilyen komplex helyzetben minden egyes érintetthez eljutni?
Vannak olyan megbízások, amikben már eleve az van benne, hogy itt konfliktus van, feszültség van, vagy ellenállás van a résztvevőkben. Akkor én a résztvevőkkel kimondottan próbálok egyénileg is konzultálni, találkozni a folyamat előtt, hogy mi az ő elakadásuk, mi az ő véleményük, mitől tartanak, mit szeretnének, mi az, amire ők is nyitottak lennének. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy még mielőtt belemennénk a csoportos folyamatba, én már kiépítsem a bizalmat velük. Ha nincs ilyen nehezített terep, akkor nyilván ott a folyamatot úgy építem fel, hogy az elején mindenkinek lehetőség legyen elmondani, hogy ő hogy viszonyul ehhez az egészhez, és hogy mi az, amivel elégedett lenne a végére, mi az, amit ő bele akar tenni, vagy bele tud tenni, és akkor is jöhetnek elő érdekes ellenállások, hogy ő bárhol lenne, csak itt nem, mert most úgy alakult az élete, hogy közben jött valami, és akkor ott arra prompt, gyorsan megoldást kell találjunk, amivel mindenki oké, amivel mindenki elégedett. És ez a folyamatnak is jó, az eredménynek is jó, meg annak a résztvevőnek is, aki ott ezt a problémát felvetette.
Egy picit, hogyha így előre tekintünk, milyen tervei, céljaid vannak, ugye megszeretted volna teremteni ezt a szakmát, vagy ennek a szakmának az ismertségét, elismertségét Magyarországon. Írtál róla könyvet, oktatod, egyesületet hoztál létre, és hát dolgozol ezen a területen. Hova szeretnél eljutni?
Hát a nemzetközi dimenzió az igen izgalmas dimenzió. Egyrészt Romániában nekünk már van egy webáruházunk, és ott is elkezdtünk angol nyelvű tréningeket tartani. Van egy Qualified Facilitator programunk, ezt szeretném a korábban említett Nemzetközi Facilitációs Szövetségben elismertetni és certifikáltatni, és azt remélve, hogy ez így Európa szerte egy izgalmas, vonzó képzési csomag, megközelítés, ami nagyon egyedi, nagyon más, mint általában a tréner vagy coach képzések. Már a folyamatban is benne van ez a svéd asztal, amiről választhatsz, tehát ez ilyen nagyon szabad, megengedő és testre szabott, egyénre szabott folyamat. Illetve ami nagyon izgalmas, most a csapattal dolgozunk egy úgynevezett facilitatív vezetői modellen. Ugye 22 év különböző szervezetekben szerzett tapasztalata, meg ez a módszertan, ebből akarunk, illetve hát már most le is képeztünk egy olyan modellt, ami egy nagyon izgalmas megközelítés, hogy hogyan lehet facilitatív vezetőként a csoportokat támogatni. Tehát, hogy én a vezetője vagyok annak az adott csoportnak, és hogyan tudom a döntéshozói szerepemet úgymond átruházni a csoportra, és hogyan tudom ezt jól csinálni, felhatalmazóan, bevonóan a sapkáimat cserélgetni.
Kicsit így egy bűvészre emlékeztet, amit
abszolút
mesélsz.
Igen, igen.
Egy picit annak kell lenni, bűvésznek kell lenni?
Inkább azt mondanám, hogy nagyon tudatosnak kell lenni a szerepekben. Tehát, hogy most az a sapka van rajtam, hogy vezető vagyok. Most az a sapka van rajtam, hogy résztvevő vagyok. Most az a sapka van rajtam, hogy én vezetem a csoportos beszélgetést, de itt nem én fogok dönteni, hanem a csoport fog dönteni. Tehát, hogy ezeket így tudatosítani, úgymond ezeket a szerepeket, és tudatosan megválasztani. Ez olyan is, mint a nyúl a kalapból, de inkább az, hogy mi mindenféle kalapom van ott fönt a polcon, és melyik mire való, és melyiket mikor hordjam.
22 évet említettél, amióta ezen a területen dolgozol, és azt gondoltam, hogy érdemes lenne arról beszélgetnünk, hogy miben változtál az utóbbi években leginkább, vagy esetleg mit tanultál meg önmagadról ez alatt a 22 év alatt?
Hát folyamatos tanulás volt ez a 22 év. Saját magamról leginkább azt, hogy én viszonyulásom a pillanatban, az én megélésem, az nagyon erőteljes hatással van mindig minden pillanatban a csoport résztvevőire. Ha én magabiztos vagyok, akkor ők is. Ha én elbizonytalanodom, akkor ők is. Ha én megoldást látok a helyzetben, akkor ők is kezdik látni a megoldást. Ha én könnyűnek találom, azt, ami egyébként lehet, hogy nehéz lenne nekik, akkor hajlamosak ők is könnyebbnek találni. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes dinamika, amit az élet minden területén lehet használni. Tehát, hogyha bemegyek egy boltba, a bolti eladóval, akinek már napvégén tele van a hócipője, ugyanúgy tudom használni ezt a fajta. Ha én optimista, kedves vagyok, ez így visszatükröződik. Én azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen legnagyobb tanulásom. Emellett pedig az, hogy nincs olyan, hogy kész vagyok. Olyan van, még most 22 év után is, hogy egyre jobb vagyok. Mondhatnák azt, hogy engem már nem tud meglepetés érni, dehogy is nem. És a másik izgalmas tanulás, én amikor képzem a facilitátorokat, a legkedvencebb történeteim, amiket ilyen esettanulmányként megosztok velük, azok mindegyik a legnagyobb kudarcom, és ezeket büszkén vállalom fel, mert megtanultam ezeket újra hasznosítani, ezeket az élményeket. Hogy amikor azt mondja a vezető, hogy csalódtam, akkor abból hogy jövök ki, vagy amikor hirtelen felpattan az első számú vezérigazgató, és ki akarja venni a kezemből a folyamatot, akkor abból hogy jöttem ki, és hogy oldottuk meg a helyzetet, hogy reflektáltam magamra, mit tanultam belőle, mit tudtam visszajelezni a szervezetnek, hogy amikor érdekes grimaszokat látok egy csoportban, akkor azt hogyan kezeljük, hogy védjük meg a vezetőt, ha hirtelen elkezdi támadni a csoport bizonyos helyzetekbe, vagy vice versa, amikor a vezető kezdi el ledominálni a csoportot. De ezek mind ilyen nagyon érdekes tanulások, és nekem ezek mind kudarc élményhez kapcsolódnak, ami onnantól fogva már nem kudarc, hanem egy igen tartalmas erőforrás.
Legyen ez ma a végszó. Köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt megosztottad velünk.
Én is köszönöm, hogy eljöhettem.
Willand Veronika, tréner, coach, szervezetfejlesztő, nemzetközileg akkreditált professzionális facilitátor volt ma a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.